Advent van, igaz? Utolsó vasárnapja. Gyerekek már számolnak vissza, hogy már csak hétfő, aztán utána kedd lesz, legalábbis nálunk számolgatnak, gondolom máshol is. Mikor ezt már kedvesten is csinálunk, már meg hasonlók. És hát elvileg mi is nagyon készülünk, minden ember nagyon készül már a karácsonyra és hasonlókra. De tényleg mennyire készülünk? Mennyire vagytok készen? Ki az, aki kész van? Yeah. Szándékos a kétértelműség, mert hogy nagyon könnyen ki lehet készülni ilyenkorra már, nem? De mindennek nagyszerűnek kell lennie. Azért mégiscsak karácsony van, tehát hogy a nagy ünnep minden, hát akkor muszáj jónak lennie, és hogyha bereped a bejét tetej, akkor vége a világnak kész, akkor már akkor meg se lehet lenni, ki kell dobni, és újra kell csinálni. Szóval akkor dobjátok ki majd, jó? Csak beállunk az ablak alá. Aztán, hogyha nincs teljesen kitakarítva a lakás, akkor vége a világnak. Ha az ajándék nem tökéletes, vége a világnak. Így. Bár Timi tudta, hogy mit kap, vagy azt mondja, hogy tudta, hogy mit kap ajándékban, én nagyon szervezgettem, mert különböző helyeket beszerezni, és megbeszélt a gyerekek, amikor elmentem érte, végre át lehetett venni, hogy ők majd bemennek az ajtón, leülnek a szuterén, meg kinyitják a szuterén ajtaját, és akkor én majd viszem körbe a ház körül, és úgy be tudom vinni, hogy ők oda jönnek. Mentek előre, én mentem utánuk, és nagyon gyorsan odaértek az ajtóhoz. És nyílik az ajtó, és Timi áll mögötte. Úgyhogy onnantól kezdve aztán már nem volt igazán öröm számomra se az, hogy hát ajándék, tessék. Mert már egyből lebukott az egész. Szóval amikor nagyon rákészülünk, és aztán ezzel így elveszik az ajándék öröme, akkor tényleg kész van a karácsony. Akkor nem lesz igazán jó karácsony. De tényleg mitől függ az, hogy jól lesz a karácsonyunk, vagy sem? Mitől függ az, hogy mennyire volt jó most eddig az advent? Hogy mennyire vagytok készen az ünnepre? Amikor valakit ünnepelünk, akkor nagyon késznek kell lenni mindennek. Az angol, még amikor Erzsébet királynő még élt, akkor egyik ismerősünket meghívták egy ilyen díszvacsorára hozzá, és ő mesélte azt, hogy hogyan készültek rá, és elment külön ruhát vásárolni erre az alkalomra, külön kalapot, mert ugye Erzsébet királynőnek is kalapja van, hölgyről van szó, és mindenfajta dologban úgy rákészült nagyon, fodrászhoz elment meg egyebek, mert hogy arra rá kell készülni. Tehát a királynőhöz elmenni, ezért az nem mindenkinek adatik, mert ez egy különleges dolog, és muszáj volt a legjobbnak lenni mindennek, hogy teljesen késznek kellett lennie. És úgy már várta azt a napot, számolt is, hogy már csak egy, nem tudom hány hét van hátra, már csak két hét, már csak egy hét, és nagyon boldogan újságolta utána, hogy mennyire nagyszerű és felemelő élmény volt második Erzsébet királynő előtt ott lenni ezen a díszvacsorán. Azt nem is kérdeztem tőle egyiket, hogy beszéltem vele, vagy sem, vagy utána oda mentek ezefodni hozzá, vagy hasonlók. De akkor is maga az, hogy az ő jelenlétében lenne, ez egy különleges dolog volt számára. Mennyire készülünk mi arra, hogy a királyok, király és uratnak, urának a jelenlétébe fogunk lépni? És mennyire vagyunk készen, vagy mennyire készültünk ki ezt az egész készüléstől? Egyetlen verset volt csak olvasni, hogyha nem kell nagyon hosszan keresgélni. Az Ézsaiás 42.3-ból. Valószínűleg jól ismeritek ezt a verset. Így hangzik Ézsaiás 42.3. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. És adventről beszélünk, várjuk az Úr eljöveteléjét, de ha most eljön, akkor mit látna? Mennyire látna, miket felkészültnek az ő fogadására? Mennyire látna, miket késznek arra, hogy hú, most itt van az Uratnak Ura és Király, királya, hogy most itt vagyunk előtte. Úgy lát minket, mint ilyen masszív, verőteljes világító tornyot, ami beragyogja a helyet, és mindenkit arra hív, hogy dicsérjük Istent, vagy egy ilyen kis romos szakadt viskót. Mondtam ezt valakinek, hogy amikor egy jó viskó van, akkor az úgy szépen áll, amikor nem annyira jó, az a WISHK, tehát akkor az egy másfajta viskó, mert az akkor onnan lebeszerezve. És hogy mi most mennyire vagyunk ilyen kis szakadt viskók, és mennyire vagyunk egy ilyen nagyon erőteljes világító tornyok, mennyire mindent látjuk magunkat, mennyire vagyunk ragyogó állapotban. És ha nézzük ezt az igeverset, akkor azt mondja, hogy néha ilyen nátszálak vagyunk csak. És a nádat azt használták házak fedésére, ugye ma is használják erre. De mert jó tüzelőanyag is volt egyébként a nád, tehát azt ki lehetett használni sok mindenre. Sőt, még bútorokat is készítenek belőle. Nekünk még volt ilyen nádból készült komódunk, ami Timnek nagyon tetszett, engem bosszantott, mert ekkor volt a bútor és ekkor volt a fiú benne, tehát ugyan... Ugye a nád az nagy helyet foglalt, úgyhogy szép volt, esztétikus, hát nem praktikus, és hát az én férfagyom az a praktikumra volt inkább berendezkedve. Tehát sok mindent lehet csinálni a nádból, de annak idején leginkább építkezésre használták, az az elsődleges. És fontos is volt ilyen tekintetben, mert ugye az anyagot körülbelül agyag meg a nád szépen összedolgozták, és akkor a nád adta a vázat, az agyag meg a testet, mondjuk így. Ugye, mint a vasbeton szerkezet, van a vas része, egy vasháló, ami megadja a szép struktúrát, a szilárdságát, a beton meg az anyagot, ami kitölti a teret. Persze az is ad egy kis szilárdságot, de azért messze nem olyan szilárd a beton önmagába. És itt is az egyetemnél is ezt használták, hogy akkor így építkeznek vele. Ugye látjuk azt, amikor Izrael népénél Mózes közbeavatkozik, mondjuk így, bemegy Áron, meg Mózes a fáraóhoz, akkor az a büntetés, hogy még növényt csak adnak az építkezéshez, még azt is magadnak kell beszerezniük, úgyhogy még ennyivel is nagyobb lesz az életünkben a nehézség, mert a szalmát is ők kell maguknak beszerezni, hogy aztán agyagból téglát vessenek szalma segítségével. Ott is erre használták, hogy a tartósága legyen meg. De ha a nád megreped, akkor pont ezt a funkcióját veszti el. Azt a funkcióját, amire leginkább használták, hogy megadja a szilárdságát az építkezés közben. Azt a fajta tartósságát, amit tudta használni. Bútornak se jó akkor már a nád, mert meggyengül a szerkezet, nem fog tartani. Akkor nem lesz erőssége. És hogyha a másik példát használ a mécses, ugyanilyen dolog, hogy milyen meglepő, hát világításra használták normál esetben, tehát hogy nem annyira ilyen szűnyodlámfolajt öntöttek bele, hogy a kellőzik a szűnyogokat, hanem tényleg valóban világítottak vele. És ki az, aki látott már füstölgő mécsest? Nem olyan ritka, igaz? Többiek valószínűleg alszanak, de hogy nem tudom. De hogy nem meglepő, hogy világításra használták, de ha füstölgő egy mécses, akkor mi az, ami biztos nincsen? Lángja, igaz? Ugye, lángér a gázhoz, bum-bum, ki ezeket ugye, ez melyik filmből van. Ez azt, na azért, felségem, büszkölök rád. Úgyhogy ha füstölög a mécses, akkor nincs lángja. Akkor az elsődleges funkcióját veszíti el. Sőt, nem csak, hogy nem ad fényt, hanem, hogy be is büdösít, vagy idővel mondjuk egy zárt szobába, ezt kialakul már ez a kis enyhe köd. Nem tudom, biztos, hogy mentetek már be egy szobába, nem? Hogy valami annyira telefüstölte már, és nem a konyhában esetek a szobába, mert annyira telefűsölte már valami, hogy már egyszerűen alig láttál, nehéz volt átmenni rajta. A pápán az anya otthonban néha, amikor anyukák sütöttek valamit, ugye olajt fel a tepsibe, aztán meggyulladt az olaj, akkor a zsigei reakció micsoda? Víz. Aki próbálta már tudja, hogy ez mit eredményez, hatalmas füst lesz olyankor, tehát akkor úgy mész be, hogy nem más semmit, tehát mindenket nekimész, minden nekimész, mert akkor a füst lesz az egészből, tehát ne csináljátok itt egyébként, tehát konyharó a puff kész, ennyi, de a víz az nem eredményezti a dolgot, és hatalmas füst lesz belőle. Ha mécses nem világítani füstölög, akkor nem csak, hogy nem tölti be a funkciót, hanem még épp ellenkező hatás is vált ki. Hogy még nem csak, hogy nem világít másoknak, hogy segítsen tájékozódni, hanem még gátolja is a jó láthatóságot. És ilyen nádat, vagy ilyen mécses senki nem akar otthonra. Senki nem akar ezt a nádat, mert haszontalan. Senki nem akar ezt a mécses, mert még árt is. És Isten mégis egy ilyen ígéretet ad nekünk. Nem csak ott akkor nekik, hanem nekünk is, most az advent időszakra is. Ha éppen teljesen készen vagy már, és akkor is azt mondja, hogy a megrepett nádszálat nem töri el, és a füstölgő mécses nem oldja ki. És mi néha ilyenek vagyunk, megrepett nádszárként, meg füstölgő mécsesként. Megrepett nád, ugye nem látható, hogy gyenge. Nem látszik, de meg van gyengülve. Lehet, el tudjuk rejteni a mi gyengeségünket, hogy mondjuk éppen meg vagyunk repedve, hogy éppen minden bajunk van. De már tudjuk azt, hogy nem vagyunk igazán terhelhetők. Nem tudunk beállni különböző szolgálatokban, nem tudunk beállni különböző olyan módon, csak hogy valamiben Isten használjon minket. Nem csak gyülekezetben, a hétköznapi életben. És az emberek látnak minket, de már nem látják azt a fajta krisztusi ragyogást bennünk, mert már nem vagyunk repedve, nem vagyunk terhelhetőek. És ha mégis rápakolsz súlyt, akkor pedig összeroppam. Akkor megtörik. És valahogy így vagyunk, megrepett nádként, hogy összeroppanunk, már a teher jön. Sőt, még az egész szerkezetet is meggyengíti. Ha építkezéshez bútorhoz használod, akkor nem fogod tudni, de gyengébb lesz az egész szerkezet. Adott esetben egy nem várt pillanatban lesz bele probléma. Hogyha te tetőre használsz megrepett nádat, és van sok megrepett nád a tetőben, akkor elkezd átszivárodni rajta víz. Elkezd befolyni a víz. Van egy angol mondás, ez a raining cats and dogs. Ez abból is fakadt, ugye, hogy a régi időben a kutyák, macskák felmentek az ilyen nádtetőbe, és amikor akkor esett és meggyengült az egész, akkor elkezdett beesni a kutyák meg a macskák a tetőn keresztül szó szerint. Tehát innen származik ez a mondás. De hogyha megrepett nádból csinálnak ilyen tetőt, akkor az egyszerűen elkezdi átengedni a vizet, egyre többet fog átengedni, megint csak funkcióját veszti el, nem látja el a feladatát. És mi is tudunk ilyenek kívánni, hogy már nem látjuk azt a feladatot, amit Isten ránk bíz. A füstölgő mécses, hogy már nem tölti be olyan csak a funkciót, már nem világít, sőt, még ártani is tud, mert betölti füst az egész helyet, elveszi még azt a kevés láthatóságot is. Büdös lesz, meg kevesebb lesz az átláthatóság, mert ha gyertyával mész be, akkor sem fogsz igazán látni rendesen. Sőt, extrém esetben kitölti a helyet, és fulladás, halál lesz a vége. Tűzoltottnál, el tudja onnan, hogy Tamás, nézek körül, nem látom, hogy hol van, ott van. Hogy gondolatás voltam ilyen gyakorlaton, amikor kusztik el végig a földön a cső mentén, hogy kitalálj, mert hogy azt szimuláljátok, hogy füst van, sőt, egyik tűzoltó barátom mondta azt, hogy nekik, mivel mindig csaltak, le is ragasztották a maszkokat, hogy végkétlenásra ne tudjanak csalni vele. Úgyhogy nem legyen ilyen fajta visszaélés. De hogy igen, azért kell, mert különben meghalhatsz az egészben. És nem tudom, hogy érezted-e már magad ilyennek. Meglepett nátszálnak, vagy éppen füstölgő mécsesnek. Nagyon jól tudunk füstölni néha magunkban, nem? Dühöngeni dolgokon. És egy ilyen nád nem hasznos. Max dísznek jó, esetleg. Funkciója már nincsen. Az ilyen mécses Max dísznek jó, de funkciója már nem tölti be. Nem akarjuk használni sem. És vajon hány ilyen dísz van a gyülekezetben? Hányan vagyunk díszpintyek a gyülekezetben, mondhatnám úgy is. Hányszor vagyunk így, hogy már csak füstölni jár be a közösségbe, de igazán nem tölti be azt a funkcióját, amire hívja Isten. Hogy csak pöfékel, felböfög valamit, aztán úgy el van magában. És emberileg teljesen jogos azt mondani, hogy mi hasznom, hogy itt van? Inkább csak gondot okoz, inkább küldenénk kell. És amikor meg beszél a Biblia arról, hogy de hát figyeljetek, ti is vad olajfalétetekre, szelíd olajfába hagyta beoltva, akkor mit akartok? Mondhatjuk azt, hogy na hát, akkor mit pöfékezsz itt? Menjünk már innen, rozsmással levegőt, meg hasonlók. És Isten mégis másként gondolkodik. Ő nem azt mondja, hogy ne pöfékelj itt, vagy ne rozsd itt a levegőt, vagy ne legyél díszpinty, hanem azt mondja, hogy nem adja fel. Ő látja még bennünk a potenciált ilyenkor is. Ő akar minket ekkor is használni. Ő azt is látja bennünk, amit mi már nem látunk magunkban. A másikban már végkét nem látjuk. Ó, hát az... Én is bírom, de ő, hát ez végkép. És Isten azt mondja, hogy te reménytelenek látod magadat, én látom benned mindazt, ami velem benned lehet, amit ő el tud végezni bennünk. Hadd olvassa fel Spurgeontól egy részt azzal kapcsolatban, amit ő a megtört nátszáról mond. Így fogalmazza ezzel kapcsolatban. Ha így van, ez az igéves, hogy mondja, akkor én is számíthatok, Uram, gyengéd bánásmódjára. Nem vetel engem, pedig még a legjobb állapotomban is gyenge, törékeny, és olyan értéktelen vagyok, mint egy nátszál. Valaki azt mondta nekem, mit sem érsz a szememben. Ez nem volt valami gyengéd kijelentés, de igaz volt. Még annyit sem érek, mint a folyaminád, mert az legalább nem lógatja a fejét. Én viszont megtörtem, és nagyon is megtörődtem. Szívem nem muzsikál, valahol elszáll belőlem a zene, a dallam. De Krisztus nem tör össze, és ha ő ezt nem teszi meg, akkor mit bánom én, hogyha mások próbálnak összetörni? Ó, én kegyelmes és irgalmas Uram, védelmebben menekülök, és elfelejtem minden bánatomat. Nem tudom, hogy érezted-e már magad úgy, hogy nem érsz semmit, hogy nem tudsz tenni semmit sem. Bár az, amit teszel az eredménytel, az nem visz előre. És lehet, hogy igazad is van. De azt mondja Krisztus, hogy ő akkor sem dob ki téged. Akkor is hasznos vagy számára. Akkor sem vagy jelentéktelen. Hogyha már megtörtél, vagy megtörettél, megtörődtél, ahogyan mondja Spurgeon, akkor is azt mondja Isten, hogy ha elszáll belőled az erő, nekem értékes vagy. És ez annyira erőteljes kép, hogy a Isten azt mondja, hogy akkor is értékes vagy neki. Annyira, hogyha ilyen állapotban van mindenki, és ilyen állapotban is volt, ő akkor is elküldte az ő fiát ebbe a világba. Pont azért van karácsony, és azért ünnepeljük a karácsonyt, mert tele van a világ ilyen megtört, megtörődött, megtöretett emberrel. És azt mondja Krisztus, hogy még inkább szükség van ránk. És lehet, hogy még éneked magadban azt egy kicsi kis fényemmel, de igazából tudod, hogy csak füstölöksz, hogy már nem megy a világítás. És Krisztus azt mondja, hogy nem baj, akkor küldök érted. És lehet, hogy belül már csak a füstszagot érzed, és meg azt mondja, hogy nem baj, gyere így, jó leszel így is. És lehet, hogy érezted magad már úgy, hogy inkább csak dísznek vagy, vagy sor kitöltőnek vagy a gyülekezetbe, és te azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy. De jó, hogy itt vagy. Ha nem is érzed magad alkalmas eszköznek az ő kezében, akkor is azt mondja, hogy itt akarlak látni a közelemben. És nem csak itt, hanem mindig az ő közelében. Ha az adventben azt éled meg, hogy nagyon készen vagy már teljesen, és igazából a karácsony nem úgy várat, hogy jaj, de ünnepeljük, megváltok születését, hanem, hogy Jaj, de végre lehetek, hogy végre vége lesz ennek az őrültségnek. Jó, még mennék el ide, meg oda a rakonokhoz, de már az már legyen az ő bajuk. Akkor azt mondja Isten, hogy nem baj, akkor is jó vagy a kezemben. Akkor is a közelemben vagy. És nem fogom azt mondani, hogy minden biztosan tévedtél, hogy meg vagy törve, vagy éppen füstölöksz. De Isten azt mondja, hogy akkor is legyél mellettem. Mert tudunk én állapotba kerülni. Akkor nem megy semmi sem abban, amire Isten elhívott. Akkor már minden döcögben, akkor hiába mondják azt, hogy Isten hatalmasabb mindennél, akkor azt mondod, hogy jaj, tudom, tudom, csak most. Ezt nem fejezd magadnak csak most ott, hogy mit mondanál hozzá. Mert te már nem éled meg ezt. Már lassan feladod a reményt magadban, hogy valahogy is újra így lesz. És lassan nehéz, de azt mondja, mások mondanak sokszor, hogy azt mondja, hogy Spurgeon is mondta Spurgeonnek, és hogy te nem érsz semmit. Lassan már kezded elhinni. Lehet, hogy nem mondták még ki, csak gondolják, vagy sugalmazzák feléd, és lehet, hogy azt mondják, hogy mit sem érsz a szememben. Isten azt mondja, hogy mindent érsz a szememben. Ő nem gondolkodik, hogy jó, gondolkodik, hogy meglepett nátszálat nem tör össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki. Hogy ő itt tekint rád, rám, ránk most is. A legjobb nátszálva és legjobb mécses. Van még veled funkciója, van még veled terve. Akár olyan is érzed magad. És azért is folytatja, hogy is igazán hirdeti a törvényt. Törvény, királyon hangzott, nem? Mindenki erre vágyik ebbe a szakaszba, igaz? De jó Isten, nem törő a nátszárat, nem volt csak én mécsest. De akkor mi ez a törvény? Az 1 Krónikák 16-11-ben azt olvassuk, hogy folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keresétek orcáját szüntelem. Ez is a törvény része. Hogy hív minket arra, hogy tegyük ezt. Hogy keressük őt szüntelem. És miért tegyük? Leegyszerűsítve a Lukács 6-ban ezt olvassuk. Lukács 6:47-48. Aki hozzám jön, hallja a beszédeimet, és azok szerint cselekszik. Megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő ember, az, aki leásott, mélyrehatolt, és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. És itt a, mondjuk így a törvény mentén nem azt mondja, hogy nem jön vihar, nem azt mondja, hogy soha nem fogod magad így érezni. Azt mondja, ha mély rásol, és Istenre alapozol, akkor hiába jön az árvíz, akkor nem fog álmosni téged. Nem azt mondja, hogy soha nem fogod úgy érezni magadat, hogy éppen meg vagy törve, hogy haszontalan vagy, hogy nem ér semmit mások szemében. Nem azt mondja, hogy nem olyan leszel olyan, amikor már csak füstölődni tudsz, és el tudsz világítani. Nem azt mondja, hogy ha mély rásol, akkor annak jó alapja lesz. Aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott, ezt mondja. És erre így méged Isten. Hogy leginkább ilyenkor, amikor ilyen állapotban vagy, akkor kezdj el ásni. Legjobb ilyenkor van erre szükség. Ilyenkor keresd meg azt az emléket, hogy mit tett el Krisztus. Azt a bizonyosságot, amit ő mondott számodra. Ilyenkor alapozva az ígét, hogy mit mond Isten rólad. Nem az, hogy te mit érzel, mit gondolsz, hanem az, hogy ő mit mond rólad, hogy mit tett érted. Hogy ő megváltott, újjáteremtett, az ő gyermeke vagy. Hogy ez nem változik meg. Hogy ő ezért jött el ebbe a világba. Azért, hogy te ezt megtapasztalhassd. És lehet, hogy sok idő mélyre ásni, hogy ezekre emlékezés, ne a legfrissebben tapasztalásokra, de megéri, mert a mélyre ásott alappal minden megáll rajta, és mindennek ellenáll. Persze nem mindig akar mélyre ásni. De van egy ilyen mondás, hogy csak az nem csinál mély és erős alapot, aki nem akar nagy és erős épületet építeni. Csak az nem csinál mély és erős alapot, aki nem akar nagy és erős épületet építeni. Szerintem már mondtam, de ha nem, akkor azért elmondom, hogy ha nem hatalig elmondom. Pápának elkezdték építeni az imaházat, a statikusunk kitalált valami néhány őrültséget, például az, hogy 2,20 m x 2,20 m x 2,20 m vasbeton kockákat kell leratnunk alapnak különböző pontokon, ahhoz, hogy elég stabil legyen az épületünk. Aki kicsit járatos a statikában tudja azt, hogy ez egy abszurd túlzás. Nagyszerű benne az, hogy a 12 méteres szakaszon 4 darab ilyet rakatot levelünk. Ez azt jelenti, hogy a 12 ugye levonsz 80 centit, akkor összességében marad a 3 ilyen kis blokkra ilyen 1 méter 5 centit. Persze a gép az nem fog kiásni pont 2 méter 20-ra, kicsit többet ás ki. Úgyhogy a végén ezek a kb. 80 centi széles földdarabok, amik maradtak, az mind beomlott, mert hát nem tudott maradni. És a végén már telibe lett inkább öntve az egész, tehát ilyen az a 4 darab 2 méter 20-as kocka helyett 2 méter 20 széles és 2 méter 20 mély sáv alap lett kialakítva, mert ezt tudtuk máshogy megoldani. Úgyhogy az olyan alap, hogy elmondta az építész, hogy az igazság, hogy erre most egy 50 méteres tornyot építenénk, az is megállna, mert bármit kibír ez, tehát hogy ez annyira brutálisan nagy lett. De a statikus így volt nyugodt az egészben. Mi nem, mert így két és fél szanyagokat az alapozás, de hát így jártunk. De azt tudjuk, hogy erre nagy és erős épület lehet építeni. Megjegyzenek, de szerintem a statikus tudta azt, hogy sarokkör nevünk, és gondolta, akkor az illeszkedjen hozzá, úgyhogy akkor megcsinálta velünk. De hogyha akarsz egy ilyen mély és erős épületet az életedbe, akkor ne sajnáld az időt az ásásra. Ne sajnáld az időt annak a tudatosítására, hogy Isten hogyan tekint rád. Hogy ő nem fogja összetörni ezt a nátszát, és nem fogja kioltani ezt a gyertyát, vagy a mécsest. És a másik ilyen szempont az a fontos alkotóelem ennek az egésznek, mondhatni a vasbetonba az alapozásnál, vagy az masszív, az erős nád, az, hogy tudd, hogy Isten mit mond, mit ígér, mit gondol rólad. Legyél tisztában ezzel. Ott van az ő igéjében, és jól le van írva. És nem csak azt látja benned, mint ami a megrebet nátszál, vagy a füstögő mécses, mert ő tisztában volt már a mi emberi gyengeségünkkel. Úgy rendelte, hogy az Úr házában a füstögő mécses se oltsák ki. Bennem az osztályos üzenetem, hogy ne oltsák ki a füstögő mécsest, mert azt mondta, hogy az ilyen mécsest azt meg kell tisztítani, feltölteni olajjal, és használni tovább. Hogy nem dobják ki az ilyen mécsest, hogy hát ez már nem jó, mert ez nem tud rendesen világítani, hanem hogyha van egy ilyen mécsest az Úr házában, ami mindig kialszik, és mindig csak füstölög az égés helyett, akkor fogják, pucolják ki az egészet, tisztítsák ki, töltsék fel újra olajjal, és használják, mert akkor világítani fog. És összor erre van szükségünk. Nem kell több, mint az, hogy Isten megtisztítson és feltöltsön olajjal. És aztán mehet tovább minden. És az ő jelenlétében elkezdesz egyszerűen megtisztulni. A Zsoltárokban ezt olvassuk, a Zsoltárok 34:16-19-ben. Zsoltárok 34:18-19. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a metszett szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Így tekint ránk Isten. Amikor vele vagy, akkor elkezdődik ez a megtisztulási folyamat. Nem számít, hogy mennyire érzel magad mocskosnak, mennyire érzel magad haszontalannak, eldugultnak vagy szennyesnek, az ő jelenlétében egyszerűen tisztulni kezdesz. Mert ott már nem rajtad múlik mindez, hanem Istenem. Az arany egyre közel kerül a tűzhöz, egyre inkább tisztává válik, elkezd tisztulni. Nem tesz semmit az arany. Csak ott van a tűz közelében, és a szennyeződés elkezd kiégni belőle. Magától semmit nem tesz. Nem arra hív Isten, hogy valamit nagy dolgot csinálja, hogy majd elég méltó legyen hozzá, csak ott legyen az ő tüzében. És akkor kiír majd minden szennyeződés onnan. És ha úgy érzed magad, mindenki tele van mocsokkal szennyel, akkor tudod, hogy nem kell más tenned, mint Isten közelében maradnod. De ott lenni mellette, tüzeletében, ami nem odavaló, az ki fog égni. Az el fog tűnni. Nem a te dolgod, hogy hibátlanul állj Isten elé, az a te dolgod, hogy állj oda eléje, minden közelebb hozzá. És igen, lehet, hogy fájdalmas. Az aranya, hogyan elkezdjék kiégetni a dolgokat, most elnéztem az arany oldás pontját, nem túl magas egyébként, lehet, hogy kezdeni megolvadni, deformálódni. De ahhoz, hogy olyanná formálhassák, amilyenné kell, ahhoz kell ez a deformáció is. Úgy is mondhatom, hogy ahhoz, hogy ilyen reformáció, ahhoz kell a deformáció. Ahhoz Isten kezében alakítva legyél, ahhoz kell ez a hő, hogy kiégjen a szenny, és kell az, hogy először meg tudj puhulni, meg tudj lágyulni ő előtte. Ez a rész, ez nem rajtad múlik. És nézd meg Mózest. Mikor fenn volt 40 napig Isten jelenlétében, nem arról volt, hogy Mózes kért egy ilyen beépített lámpát esett a fejébe, hogy akkor majd Uram kapcsol fel, aztán világítok mindenki számára, hanem hogy jött lefele, egyszerűen annyira ragyogott az ő közelségétől. Egyszerűen tudunk így ragyogni, amikor vele vagyunk. És azt kérjük, hogy takard le az arcodat, hogy nem tett mást, csak ott volt Isten jelenlétében. Csak ott volt az ő jelenlétében. És Isten arra hív minket is, hogy kiáltsunk hozzá, mert ő azt mondja, hogy ő közel van hozzánk. És ha kiáltunk hozzá, akkor megeljük mégis mindezt. És a megoldás az ő közelében van. Őnál van. Nem arra hív minket elsősorban, hogy csináljunk valamit, nem arra bátorít, hogy szent dolgokat tegyünk, hogy szent módon öltözködjünk, vagy hogy szent énekeket énekeljünk. Ezeket akarjuk magunktól tenni alapvetően most, hogy énekelni nekem hasonlók, hanem ezt csak azt mondja, hogy legyél ott az ő közelében. Legyél ott az Istennek a jelenlétében. Legyél ott, hogy ő megtisztítson, és aztán pedig újjáformáljon téged. És mivel ő ezt teszi, ezért lesz a tetteink, az énekeink, a bármi másunk, az életünk szenté. Nem mert mi azzal tettük, hanem mert ő azzal tett minket. Azért, mert az övé leszünk. És ez kell, hogy benne maradjon a fejünkben. Ahogy Róma 11.36-ban is olvassuk, igen, 11.36-ban, hogy bizony tőle, általa és érte van minden. Ővi a dicsőség mindörökké. Ez mi az a szakasz? Bizony tőle, általa és érte van minden. Ővi a dicsőség mindörökké. Nem tőlünk, nem általunk, nem mi értünk, csak ő érte. Ezért az övé a dicsőség. És éppen ezért nem baj, ha úgy érzed, hogy defektes vagy. Nem baj, ha úgy érzed, hogy hibás vagy. Nem baj, ha úgy érzed, hogy nem vagy tökéletes. Megvan a lehetőségünk ezt érezni. De Isten azt mondja, hogy oké, de én majd tökéletesé teszlek, kijavítom a defektet benned, éppé egészé teszlek. Új életet adott neked, ami épp egész és tökéletes, és engem dicsőít meg, azt mondja Isten. Arra jött el, hogy ő tökéletes legyen benned, mert akkor ő tesz majd téged tökéletessé. Amikor ez megvalósul, abban benne van megtisztulás és megszentelődés. De hadd tegyek hozzá még egy dolgot, mert néha ezt szeretjük hozzátenni. Amikor oda visz a tűzhöz, van, hogy valami ott marad. Sőt, van, hogy valamit hozzáadnak. Pál apostolnál ezt olvassuk az 1 Korintus 12-be, csak kimondom. 1 Korintus 12, 7-9 így hangzik. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adott ott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el az el tőlem. De ő ezt mondta neked, nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Leszesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. És ott volt valami defekt a Pál életében. Most nem kezdem el sokan, hogy milyen fajta variációkat mondanak, hogy mi volt az életében. Nagyon sokfajta látás van erre. De azt látszik, hogy oda ment Isten életébe. És azt mondta, hogy Uram, tudom, hogy te tudsz ezen változtatni. És elkezdtek kiédi dolgok, valami ott maradt Pál életében. Nem értette, hogy miért. Hogy miért van ez így. Ezt aztán kérte újra és újra Istentől. Több alkalommal is kérte Isten, hogy tűnjék el ez a nem arany dolog onnan. És nem tűnt el, ott maradt. Isten azonban ott hagyta. Aztán Pál apostol megértette azt, hogy ennek is van valami célja. Az a célja, hogy ebben is Isten nagysága legyen látható. Számunk olyan furán hangzik, nem? Hát a legjobb aranyat szeretnénk ki, az, aki nem a 24 karátos aranyt választaná, hanem a 14 karátost. Jó, a 14 karátos autó az más, persze, tudom, de amikor azt mondjuk, hogy melyiket választod, akkor a legértékesebbet szeretnéd választani, igaz? Akkor a legjobbat. És azt mondja Pál, hogy megértette azt, hogy ebben is látható lesz Istennek a nagysága. És akkor már rájött arra, hogy ez már nem akadály, hanem erősségként jelenik meg, hogy még inkább látszódjék Isten. És elég kemény anyag van a világom. Ugye akkor 2017 elején rájöttek valamire nagyon okos tudósok, valószínűleg nem brit tudósok voltak, hogy kitaláltak egy új ötvözetet. És az új ötvözet ez nem volt más, mint a titán és az arany keveréke. Nem tudom, hogy milyen arány, meg hogyan kell csinálni, szóval ne kérdezzetek meg tőlem. De rájöttek arra, hogy ez négyszer erősebb minden eddig ismert fémötvözetnél. A megfelelő arányban való keveréke. Négyszer erősebb minden korábban ismert fémötvözetnél. Mindentől kezdve ebből kell csinálni autókat, nem? És akkor milyen biztonságosak lesznek. És rájöttek arra, hogy már annyira erős volt, hogy már egy gyémántvágóval is megküzdöttek vele, és problémájuk köztek, hogy elkezdjék ezt formálni, annyira erős volt, mert nem várta el csak úgy. Titán és arany ötvözete. És Isten úgy tekint rád, mint az aranyra. Ami a tűz közelében elkezd tisztulni, és egyre értékesebbé válik, de néha úgy dönt Isten, hogy beletesz valami más dolgot. És ezt nézheted úgy, hogy ez mindig zavar téged, hogy mit keresed ott az életedben, miért van benne még mindig, vagy rájöhetsz arra, hogy azt mondja Isten, hogy figyelj csak, én szeretnék még erősebbé tenni téged. Tesz-e be egy kis titánt. Kicsit megszínezlek az egészen, hozzákever. És hogy az, hogy te hogyan tekintesz erre, az rajtad múlik. Hogy mindenki látod azt, ami benned van, az rajtad múlik. Nézd, hogy mindegy, egy idegen anyag, egy tövis, ami akadályoz, ami gátol, ami nem tesz tényleg egy csili-vilivé, mert nem vagy éppen olyan szép arany. Nézheted ezt is benne, hogy rájöhetsz arra, hogy mennyire kell Isten kegyelme, és hogy ez mennyire erősé tesz téged. Mennyire keményé tesz téged. Hogy az ő ereje az, ami téged formál, ami téged alakít, ami hasznossá és eredményessé tesz téged. Hogy nem rajtad múlik, hanem ő rajta. hogy mivé tesz téged. És ha ezt felismered, megérted és rábízod magad, akkor teljesen más leszel. Akkor napról napra megérd az ő kegyelmét, és megerősödsz ilyenfajta aranytitán ötvözetén, ami formálni akar téged. És akkor lesz igazán kemény. Hol? Csak hogy mindenek van egy alapja. Az, hogy tudd és értsd, hogy nem vagy értéktelen Isten előtt. Akkor sem, ha megrepettél. Akkor sem, már nincs lángol, csak füstölöksz. Ő nem adja fel akkor sem, ő akkor is terrorizeled. És csak annyit kér igazából tőled meg tőlem, hogy menjünk közel hozzá. És a többit bízzuk rá. Az advent ne arra szóljon, hogy készülsz fel, hogy mennyire vagy közel az Úrhoz. Mennyire kerülsz közel hozzá. És igen, tudom azt, hogy közel kerülni hozzá, az hosszú idő tud lenni. Az nem feltétlenül egyszerűen mély ráásni. De Isten ki akarja beled hozni az ő által elképzelt maximumot, amit ő tervez veled. És ő tisztán lát téged. Ő tudja, mire akar téged elhívni. De ez csak a közelében fog megtörténni, nem távol tőle. Ha elég mély rásol, ha elég közel mész, akkor fogod megérteni. Ezért fontos az Ézsaiás 51-nek az 5.-6. verse, hogy ebbe ezt jól megértsük. Ézsaiás 51-5-6, így hangzik. Közel van igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek. Bennem reménykednek a szigetek, és az én karomra várnak. Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmálik, mint a ruha. Lakói pedig úgy elhullnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. Ez a mi valóságunk. Ez a mi alapunk. Ebben reménykedj. Ne a karjaira várj csak, ne csak a dolgokra várj azt tőle, hanem az ő karjára várj, aki hozzád ér. Emeld a szemedet az égre, ahol látod őt. Azt mondja, akkor látni fogod azt, hogy az ő szabadítása örökre megmarad. Teljesen más dolgot fogsz látni az egészben. Az igazsága nem rendül meg. Akkor Isten jelenlétében tudsz lenni. Akkor ő formál téged. Akkor ő használja a megrepett nátszálat. Ő használja ezt a pislogó, vagy milyen, ez a füstölgő mécsest. Akkor az ő kezében leszel jó helyen. És azt fogod látni, amit ő lát benned. És akkor várad el az ígéret, amit ő mond, hogy a megrepett nátszálat nem tör össze, és a füstölgő mécsest nem oltja ki. És ne feledd el, amit mond a 31. Zsoltár, akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Nem tudom, hogy élsz most, hogy érzed most magadat, mennyire vagy készen. Tudd azt, hogy ez Isten igazsága. Az ő közelében ez lesz teljesíte benned. Imádkozzunk most. Uram, én magasztalak téged azért, mert te teljesen tökéletes, teljesen tiszta és teljesen igazságos vagy. És Uram, mi erre vágyunk, hogy ott legyünk ebben a közelségben. És azt, hogy bennem van az a gondolat, hogy mit kell még tennem ahhoz, hogy aztán ott lássak, oda lássak hozzád közel, de tudom, Uram, azt, hogy semmit. Köszönöm azt, hogy azt mondod, hogy semmit. Nem egy dolgot kell csak csinálnunk, hogy vagy mély rásni, hogy megtaláljon téged, mint alap, vagy közel menni hozzád. Közel kerülni hozzád, hogy az a fajta tűz, az a fajta hevület, az, ami benned van, az égessen ki minden belőlünk. És Uram, egy csomó dolgot bepakolok az életembe. Egy csomó dolgot tud lenni az adventembe is, ami azt gondolom, hogy mennyire fontos ahhoz, hogy jó legyen az advent, jó legyen a karácsony. De igazából ezeknek a nagy többsége az felesleges. És jól esik a nem megrepett beidlés, jól esik a tiszta és ragyogó patyola tiszta ház, és jól esik, amikor minden tökéletes, és minden kaja megvan, és mindenki mosolyog, és szépen van a csomagoló zajnék a falat. De Uram, nem erre vágyunk, nem erre várunk. Hanem nekünk te kell lesz, Istenem. Miért te közelbe akarunk lenni, és nem máshol. És köszönöm azt, hogy ez megadatott számunkra. Hogy ezt minden felgyük karácsonyban, hogy megkaptuk mindezt. Hogy te már megadtál mindent, amely az életed és a kegyességhez szükséges. Azáltal, hogy elköltött a fiat ebbe a világba. Számunkra már minden rendelkezés áll ahhoz, hogy találkozunk a mindenható Úrral. Hogy a te életedben legyünk, és hogy ott eljön csak, és ott csodáljon téged. Köszönöm, hogy ebbe a karácsonyban is elrész minket. Független attól, hogy mégis milyenek a körülményeink. Abban is megtapasztalhatjuk azt, hogy te nem löksz el minket. Nem töröd el a nátszálat, ami magam repetve, nem oltod ki a füstölgő mécsesünket, sőt. Köszönöm, hogy te az, aki megtisztítasz minket, és feltöltesz olajjal. Hogy aztán újra és továbbra is neked ragyoghassunk. Amen.